Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvassuk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 13. versből, ahol a 6. parancsolatot találjuk megírva, ez így szól: ne ölj! Kedves testvéreim, újból és újból elmondjuk azt közöttetek, hogy amikor ebben az esztendőben a Heidelbergi KT vezérfonalát követve magyarázzuk Isten igéjét, akkor ezt azért is tesszük, mert egyfelől évfordulója van a KT megírásának, másfelől pedig a KT egyfajta rendszerbe foglalja nekünk Isten igéjének tanítását és üzenetét. És ez a rendszer segít bennünket abban, hogy a Biblia igazságaiban Isten személyével, vagy éppen a saját sorsunkkal kapcsolatosan tisztuljon a mi látásunk, és egyre jobban eligazodjunk. Amikor a 10 parancsolat magyarázatánál a 6. parancsolatot magyarázzuk, akkor, ahogyan erről már említést tettünk, a 2. tábla parancsolatait magyarázzuk, azokat a parancsolatokat, amelyek eligazítanak bennünket, hívő embereket abban, hogy miképpen kell nekünk Istennek tetsző módon élni az emberi kapcsolatrendszerünkben, az emberi közösségben. Fő elvek és irányok ezek, nem taglalnak mindent, de mégis a legfőbb irányt és a határokat kijelölik. Amikor a 6. parancsolat magyarázatához érkezünk, akkor azt gondolom, hogy a Bibliát ismerő ember egy pillanatra megtorpan. Talán az eddigi parancsolatok magyarázatánál egyszerűbb dolgunk volt, mert a Bibliában nem láttunk olyan dolgokat, amelyek az eddigi parancsolatoknak ellene lettek volna, vagy ellene mondtak volna. Amikor azonban a 6. parancsolatot olvassuk, ahol Isten ezt mondja, ne ölj, minden Bibliáját ismerő emberben fölsejlenek történetek, amelyek arról szólnak, hogy voltak, vannak, meg lesznek is az emberek között olyan konfliktusok, amelyek halállal végződnek. És a Bibliájukat kicsit jobban ismerő embereknek az is fölsejlik, mint hogyha az Ószövetségben maga Isten jelölne meg olyan élethelyzeteket és szituációkat, amikor azt mondja, hogy ilyen és olyan emberek nem maradhatnak életben. Halállal kell, hogy bűnhődjenek. És én azt gondolom, hogy amikor valaki előtt feltárul ez a belső feszültség, akkor két lehetősége van, hogy választ egyfelől egy könnyebb utat, hogy azt mondja, hogy ne ölj, és kész, nem is kell erről tovább beszélni, itt a megoldás, nem szabad ölni. Aztán persze ennek nem biztos, hogy ezt az utat választó ember a végére is megy, hogy ez mit jelent. Vagy pedig veszük a fáradtságot ahhoz, hogy egy kicsit ezt az egész képet távolabbról jobb rálátással megvizsgáljuk. Mivel az egyik legrövidebb parancsolat ez, nem a rövid utat akarom választani, mert akkor becsukhatnám a Bibliámat, és azt mutatnám a parancsolat, ezt mondja, ne ölj, menjünk haza. De azt gondolom, hogy ha látszólag talán úgy is éreznénk, hogy hát ez könnyen meg lehet magyarázva, mindannyian belebotlanánk egy súlyos problémába déli 12 órakor, amikor is a különböző húsok oda kerülnek az asztalunkra, és el kellene azon gondolkozni, hogy hát azt a csirkét, azt a marhát, vagy azt a disznót hát le kellett ölni ahhoz, hogy mi megehessük. Hát ha egyszer azt mondjuk, hogy ne ölj, akkor nem nyúlhatunk hozzá. Kicsit távolabb víve a dolgot, akkor holnap már kenyeret se ehetnénk, mert hát azt a növényt is el kellett pusztítani ahhoz, hogy abból gabona legyen, és azt mi elfogyaszthassuk. Azt kérem a testvérektől, hogy ne menjünk erre a rövid és nem túl nehéz útra, mert rögtön olyan problémákkal fogunk találkozni, amit a lelkiismeretes ember nem tud föloldani. Inkább vizsgálódjunk, és értsük meg a gyökereit, és ezáltal az igazi jelentését ennek a parancsolatnak. Azt gondolom, hogy ezt a feszültséget, amit a Biblián belül érzékelünk, azért érdemes egy kicsit jobban föltárni. Ne őj! Sokan, amikor ezt hallják, akkor már rögtön csak arra gondolnak, hogy nem szabad embert ölni. De egyre szaporodik azoknak a tábora, akik úgy magyarázzák ezt, ahogyan ezt az imént is mondtam, hogy nem szabad az életet kioltani. Egyáltalán. Semmilyen életet. És ezzel szemben ott van az a feszültség, hogy ott van egy szerető Isten, egy teremtő Isten, akiről végig énekeltük a dicséretünket, a Szent Isten, és nehezen tudjuk az ő nevéhez hozzá párosítani azokat a parancsolatokat, amelyek arról szólnak, hogy mégis meg kell ezt tennünk. Szívesen fogadjuk, és szívesen vesszük, ha Isten nevéhez a szeretetet, a megtartást, az óvás fogalmát párosítjuk, de mindjárt meghidegülünk, amikor a személyével kapcsolatban az uralom, a hatalom, a királyság, vagy éppen az elvétel, a halál fogalma kerül az előtérbe. Azt gondolom, testvérek, hogy vannak alapigazságok a Bibliában, és ezeket nekünk jó a szívünk mélyére írni. Az 1 Mózes 9.3-ban, az özönvizet követően, Isten maga adja eledelül a növényeket és a húst is az embernek. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. Ezek után Isten nem beszél már arról a Szentírásban, hogy ezen a dolgon változtatni kellene. Addig a növény volt az ember eledele, de az özönvíz után Isten egy újabb rendelkezést ad, és az eledelek közé, amiket az ember fogyaszthat, oda sorolja az állatokat is. Tehát rövidre zárhatjuk azt, hogy ez a ne őj parancsolat nem vonatkozik mégsem arra, hogyha valaki levágja a tyúkot, vagy leöli a disznót, abból a célból, hogy azt megegye és elfogyassza. A ne őj parancsolat értelmezési lehetősége így szűkül. Azt mondja ugyanezen a helyen Isten igéje, az 1 Mózes 9.6-ban, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ez a parancs még a 10 parancsot elhangzása előtt hangzik el, tehát az özönvíz után. Azt gondolhatnánk, hogy nyilván a 10 parancsolattal Isten mégis fölülírja ezt a szabályt, amikor azt mondja, hogy ne ölj. De ha tovább olvasuk időrendben a Bibliát, akkor a 10 parancsolat felhangzása után, Mózes második könyvének 20. fejezetében olvastam a 10 parancsolatot, már a 21. fejezetben megjelenik Istennek egy csomó olyan rendje, amikor azt mondja, hogy halállal kell, hogy bűnhődjenek, akik ilyen és olyan bűnöket elkövetnek. Tehát nem jó az a magyarázat sem, hogy noha Isten az özönvíz után elrendelte, hogy aki embert öl, aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, nem mondhatjuk azt, hogy ez a 10 parancsolata semmivé lett. Nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolatot követően, amikor Isten alkalmaz, akkor fölhoz különböző témaköröket, amelyekben halálbüntetést kell alkalmazni. Nagyon érdekes dolog ez, nem tudjuk mindegyiket tételesen felsorolni, de szeretném idehozni a testvérek elé néhány nagy témakört, amit a Biblia megjegyez. Beszéltünk a szülők és gyermekek kapcsolatáról. Azt mondja Isten ott az Ószövetségben, hogyha valaki megveri apját vagy anyját, akkor halállal bűnhődjék. Másik helyen azt mondja, hogyha valaki apját vagy atyát gyalázza, halállal bűnhődjék. Tehát látjuk, hogy a gyermek és a szülők a generációk kapcsolatában van olyan törés, amikor Isten azt mondja, hogy aki ezt megteszi, annak halállal kell bűnhődnie. Magyarán a legsúlyosabb vétkeket követte el. Aztán, ha tovább olvassuk az Ószövetséget, akkor Mózes 3. könyvének 20. fejezetében világosan beszél Isten arról, hogy halállal kell azoknak is bűnhődnie, akik idegen isteneknek kezdenek áldozni, és azokat kezdik tisztelni úgy, hogy például a gyermekeiket odaáldozzák ezeknek az isteneknek. Azt mondhatnánk, hogy ez már valami régi dolog, de ugyanebben a fejezetben beszél arról Isten, hogyha egy férfiból vagy asszonyból halott izéző vagy jövendőmondó szól, halállal lakoljon. Hát ha valaki idegen istenekhez, a szellemvilághoz fordul, akkor halállal kell, hogy lakoljon. Aztán egy újabb, nagyobb témakör, amikor Isten arra tanítja az ő népét, 3 Mózes 20-ban olvasuk ezeket a igeverseket, hogy a paráznaságot is, amelyet majd még fogunk külön magyarázni itt a parancsolatok között, halállal kell megbüntetni. Isten igéje nagyon körültekintő, és igen sok mindent fölsorol itt. Azt mondja, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon. Ha valaki az ő apjának feleségével hál, apjának a szemérmét fette föl, halállal lakoljon. Ha valaki a menyével hál, halállal lakoljanak mindketten. Ha valaki férfival hál úgy, ahogy asszonnyal szoktak hálni, halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Ha valaki állattal közösül, halállal lakoljon, és az állatot is öljék meg. Ha egy asszony bármiféle állathoz megy, hogy párosodjék vele, öld meg az asszonyt is, meg az állatot is. Halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Isten törvénye nagyon körültekintő, leírja és mondjuk így, hogy újhegyre szedi azokat az élethelyzeteket és szituációkat, ahol előírja, hogy ennek vagy annak a cselekedetnek halálos következménye kell legyen. És van még egy nagy témakör, ahol Isten előírja a halálos büntetést, ez pedig az ember életének a kioltása. Méghozzá azok a gyilkosságok, amikor az egyik ember szándékosan elveszi a másik ember életét. Agyonüti, megöli, gyilkos indulattal rá támad. Mózes 4. könyvének 35. fejezetében olvashatjuk ezeket az ígéket. Nos tehát, azt látjuk testvérek, hogy ott van a neői parancsolat, elhangzik ez a parancsolat, és utána Isten mégis beszél arról, hogy vannak olyan élethelyzetek, szituációk, bűnök, amikor azt, aki abba belekeveredett, meg kell ölni. Azonban azt gondolom, hogy miután ezt az Ószövetségben föltárjuk, sokak véleménye az, hogy ez az Ószövetség, ami Jézussal lezárult, borítsunk erre fájtlat, úgyse nagyon szimpatikus nekünk a mai világban ez, és hát nézzünk Jézusra. Azonban abba a problémába ütközünk, hogyha azt mondjuk, hogy Jézus betöltötte a törvényt, és ebből adódóan a modern ember szereti azt gondolni, hogy innentől kezdve nincs is szükség a törvényre, mert Jézus betöltötte, aztán innentől kezdve mi szabadok vagyunk, hogy maga Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt. Jézus betöltötte a törvényt, de nem mondta azt, hogy eltörlöm, és innentől kezdve nincs többé. Azt csináltok, amit akartok. Tehát együtt kell látnunk ezt a bonyolult kérdést, hogy lehet itt ez egyszerre igaz. Azt kell lássuk, hogy minden kijelentés, amit a Bibliából olvasunk, Istentől jön, akiről azt mondjuk, hogy tökéletes és szent. És akiről azt mondjuk, hogy nincs benne ellentmondás. És ha mi úgy gondoljuk, hogy ezek mégis ellentmondások, akkor meg kell keresnünk azt, hogy hogyan és miképpen oldódik ez föl annak az igazságnak a fényében, hogy Isten mégis igaz. Kedves testvérek, az első dolog, amit meg kell nekünk szívlelnünk, hogy el tudjunk itt igazodni, az az, hogy Isten mindenek fölött mindenható. Ez azt jelenti, hogy ő szabad, szabadon rendelkezik mindazzal, ami az övé. És a Biblia egyértelműen azt mondja nekünk, hogy a világ mindenségben, a teremtettségben minden az Istené. Nincsenek a világ mindenségben olyan helyek, amik ne az Isten tulajdonát képeznék. Övé a menny, de övé a pokol is. Övé a láthatatlan világ is, övé a látható világ is. Minden az Istené. Az élet is az Istené. Élet nincs nélküle. Mert Isten világossá teszi, hogy ő az élet. Őtől lejön, őtől lesz származik mindaz, ami él. Ez az első dolog, ahol megbotlik általában a mi gondolkozásunk, hogy elfelejtjük azt, hogy mindaz, amiről beszélünk, az élet, a mi életünk, a másik ember élete, a föld, ahol élünk, a láthatók és láthatatlanok, mindez a mindenható Isten tulajdonát képezik, aki szabad és mindefölött szabadon rendelkezik. Azért, mert az övé. Mi mindannyian elvárjuk azt, hogy ami a miénk, a fölött mi szabadon rendelkezhessünk. És idegesek vagyunk, amikor valaki azzal rendelkezik, ami a mi tulajdonunk. Sajnos Istennel szemben nem vagyunk ennyire igényesek, pedig azt mondja a Biblia, hogy minden az övé, és mindazzal, ami az övé, ő teljesen szabadon rendelkezhet. Istenről tudnunk kell azt, mert ezt a parancsolatok egyértelművé teszik, hogy Isten védi az emberi életet. Védi az emberi életet. Amikor ezt mondja Isten, hogy ne ölj, akkor ezzel Isten védi az életet. De akik Istennek ezt az utasítását nem tisztelik, azok ezzel magát Istent, a teremtő és szabad Istent vetik meg. Azt az Istent, akiről azt mondja nekünk a Szentírás, hogy az embert a maga képére teremtette. Az Isten képmása az ember. És amikor valaki Istennel eképpen szembefordul, akkor Isten parancsot ad ennek a nyilvános Isten ellen való szegülésnek a megakadályozására. Miért teszi ezt? Azért, testvérek, mert védi az életet. Védi az életet. Amikor Isten ott az Ószövetségben fölhatalmazásokat, parancsokat ad az akkori vezetőknek, arra nézve, hogy mikor, milyen esetben kell halálbüntetést alkalmazzanak, akkor ennek a lényege és a háttere az, hogy Isten védi a tőle származó életet. És nem engedi, hogy bárki az élettel, és ezzel együtt magával, Istennel megvetően bánjon. éppen a közösség védelme érdekében adatnak ezek a parancsolatok. Kedves testvéreim, Isten a teremtést a bűneset után, amikor az ember elfordult Istentől, nem hagyta magára. Ahogy az imént elmondtam, minden az Istené. A bűnös világ is az Istené. Ezt csak mi szoktuk gondolni, hogy Isten hátra tette a kispolcra a földet az emberrel együtt, a sufniba, azt gondolván a bűneset tudta, hogy elromlott, nem akarom többé látni. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten uralkodik. És azt is elmondja nekünk, és megértjük a Szentírásból, hogy Isten nemhogy nem hagyta magára ezt a földet, hanem kormányozza ezt a földet, és irányítja ezt a földet az új teremtés felé. Hiszen ha valaki elolvassa a Bibliát az első részben, találkozik az, hogy Isten megteremtette ezt a földet. És az utolsó részben arról fog olvasni, hogy egy új teremtés veszi majd kezdetét. De hogy hagyta el Isten a földet? Elkormányozza és elvezeti az első teremtéstől a maga romlottságában, veszedelmében, bajában, egészen az új teremtésig. Íme új eget és új földet teremtek. Ezt mondja Isten. A törvény által Isten tanít bennünket ebben a köztes időszakban, itt, ezen a földön élni. Tanít bennünket élni, nevel bennünket. Az emberi közösség a különböző korszakokban, különböző keretekben élte és éli meg az életét. De általában ezekre a keretekre jellemző az, hogy mindig van uralkodó, vagy vannak uralkodók, akik végső soron felelősek a többiekért. Ez olykor egy személy, máskor meg egy testület. Ők és az általuk felállított, vagy a közösség által megválasztott testületek határozzák meg azokat a kereteket, amelyek az adott közösség együttélését szabályozzák. Vagy a király mondja meg, hogy mit kell tenni, vagy a parlament mondja meg, hogy mit kell tenni. De minden emberi közösségnek vannak szabályzói, amelyek származnak valahonnan. Általában azoktól, akik kezébe hatalom van. Vagy úgy, hogy megszerezték, vagy úgy, hogy a demokráciában őket ezzel megbízták, és őket erre felhatalmazták. Isten beszél ezekről, és azt mondja nekik, vagy róluk, hogy Isten parancsa szerint ők azok, akik nem csak szabályokat kell, hogy hozzanak arra közösségre nézve, amelyet vezetnek, hanem akiknek felelősségük is az, hogy ezeket a szabályokat betartassák. Így minden időben, amióta ember él a Földön, a bűneset óta, törvényeket kellett, hogy hozzanak az élet védelme érdekében. Minden társadalmi rendben voltak olyan törvények, amelyek az emberi élet védelméről szóltak. És azokat az uralkodóknak, akiknek hatalom adatott a kezébe, végre is kellett, hogy hajtsák. Persze természetesen attól, hogy van minden emberi társadalomban egy réteg vagy egy-egy személy, aki felhatalmazott, aki felelős, aki döntéseket hoz, még nem jelenti azt, hogy minden döntésében az a személy vagy azok a testületek helyesen cselekednek. Ma október 6-a van, és az aradi vértanúk kivégzésére emlékezünk ebben az országban. Őket is kivégezték, pedig tudjuk mindannyian azt, hogy nem követtek el halálos bűnöket. Volt egy felsőbbség, aki megtehette azt, hogy döntött az életük felől. De noha megvolt ez a joguk, mint felsőbbségnek, mégis azt látjuk, hogy nem éltek jól ezzel a joggal. Mert olyan embereket végeztettek ki, akik a halálbüntetésre nem voltak méltók. Nem adtak arra okot, hogy őket kivégezzék. Azt gondolom, hogy mindezeket összevetve minden emberi keretrendszer, legyen az egy királyság, legyen az demokrácia, vagy akármi, akkor jár jó úton, ha igazodik az Istentől kapott keretrendszerhez. Azt mondtuk, hogy Isten adott törvényeket, amelyek segítségével az első teremtéstől a második teremtésig terjedő időszakot itt a Földön jól és helyesen megélhetjük. Azok az emberi keretrendszerek járnak jó úton, akik figyelnek az Isten által adott törvényekre, mind arra, hogy ez a törvény rájuk milyen kötelességet ró, milyen jogot, milyen igazságot tanít nekik, és aszerint próbálnak élni. Mindig ez a döntő kérdés, testvérek. És én azt gondolom, hogy a Nehői parancsolattal kapcsolatosan is azok a jó keretrendszerek, amelyek Isten törvényét figyelembe veszik. És az Isten törvénye egyfelől védi az emberi életet, és azt mondja, hogy ne ölj, másfelől pedig azt mondja az isteni törvényrendszer, hogy aki az emberi életet megsérti, kioltja, annak magának is bűnhődnie kell halállal ezért. Testvérek, rossz az a keretrendszer, és mindegy, hogy milyen gazdasági sikereket ér el, amely lehetővé teszi például a magzati élet kioltását. Rossz az a keretrendszer. Teljesen mindegy, hogy milyen szárnyalásban van egy állam, hogyha megengedi azt, hogy a magzati élet kioltásra kerüljön, ha ez asszisztál, akkor ezzel nem védi a saját közegét, és nem jól él a jogaival és a lehetőségeivel. Rossz az a keretrendszer, amely lehetővé teszi, legalizálja azt, hogy az emberek a saját életük felett szabadon rendelkezzenek. Nem egyszer lehetünk tanúi, csendesen folyik a társadalmak behetetése afelől, hogy emberek úgy döntenek, nekik nem kell tovább az élet. És az életből való kimenetelnek, nem azt az útját választják, hogy öngyilkosok lesznek, hanem hát azt, hogy szép halállal halljanak meg. Én magam is láttam ilyen dokumentumfilmet, ahol valaki egy oltást, egy injekciót kap, és azt a szépen meghal. Rossz az a keretrendszer, amely ezt lehetővé teszi, mert nem veszi figyelembe azt, hogy az élet Istené. És Isten azt mondja, hogy nem csak én adom, hanem nekem van jogom azt vissza is venni. Rossz az a keretrendszer, amely azt sugallja az embernek, hogy az élet a tied. És te azt csinálsz vele, amit akarsz, mert ez nem az Isten törvénye. Rossz az a keretrendszer, amely nem torolja meg az emberi élet szándékos vagy felelőtlenségből történő kioltását. Mert nem csak a szándékos kioltásról beszél az ige, hanem tudunk olyanról is, amikor valaki felelőtlen. Ha valaki felelőtlen. És ma gyakran vagyunk annak tanúi, hogy felelőtlenség miatt sokan meghalnak, és azokat, akik felelőtlenek voltak, el sem ítélik, vagy kapnak néhány év börtönbüntetést. Isten azt mondja, hogy mindannyiunknak felelőssége van. És felelősségünk van, különös felelősségünk van akkor, amikor mások élete bízatik ránk. Amikor az ő konkrét életükért vállalunk valami fajta felelősséget. Kedves testvérek, azt gondolom, hogyha megértjük az alapelvet, hogy az élet Istentől származik és Istené, akkor megérthetjük azt is, hogy Isten ezért az életet óvja, ezzel a maga tekintélyét építi, másfelől pedig, akik ezt a tekintélyt megsértik és porba tapossák, azok felől azt mondja, hogy nem élhetnek tovább. Bármilyen furcsa ez, de újból el kell azt mondjuk, hogy nem járnak a keresztény demokráciák jó úton, meggyőződésünk szerint, amikor a halál büntetést eltörlik a büntetések lehetséges sorából. És jól meg lehet ezt magyarázni, jól ki lehet ez alól bújni különböző érvekkel, pszichológiával, ezzel, azzal, amazzal, de Isten igéje és az Isten keretrendszere azt mondja, hogy vannak olyan bűnök, amelyeket nem szabad tolerálni, és amelyekért meg kell halnia annak, aki azokba belelép. Miért mondja ezt Isten? Mert védi az életet. Mert védi az életet. Védi a tiedet, meg az enyémet. Nos, testvérek, az Isten által adott keretrendszer nem demokrácia, nem királyság, nem diktatúra, hanem így szoktuk mondani, hogy az teokrácia. Teokrácia. Teosz, Isten. Az Isten által adott törvényrendszer és keretrendszer a teokrácia. A bűnbe esett ember persze nem akar ebben élni, és a legtöbben azt gondolják, ha nem akarok benne élni, akkor ez rám nem is érvényes. De hadd hirdessük nektek azt, hogy az Isten által adott keretrendszer akkor is érvényben van, ha az ember más kereteket választ magának az életre. És ez azt jelenti, hogy Isten, mint igaz bíró, végül minden embert el fog számoltatni, és mindannyian meg fogunk jelenni az ő ítélő széke előtt, és számot fogunk adni. És ha egy államrendje nem is tartott bennünket bűnösnek, ha egy földi keretrendszer legalizált is dolgokat körülöttünk, Isten, mint mindenható és szabad Isten, egyszer mindeneket odaállít maga elé, és az ő törvénye és az ő keretrendszere alapján fog bennünket elszámoltatni. Csak akkor állhatunk meg ő előtte, hogyha valaki érettünk közben jár, hiszen nincs olyan ember közöttünk, aki valamilyen módon az Isten törvényeit ne tiporta volna el, és ne hágta volna át. Jézus Krisztus azért jött, hogy közben járunk legyen az Atya színe előtt. És ami nélküle, ami saját igazságunkkal akarunk az Atya színe elé lépni, akkor elveszett emberek vagyunk, és azok is leszünk. De ha Jézus Krisztus kegyelmességére bízunk magunkat, és ő érette kérjük a mi bűneinkre a bocsánatot, azokra a bűnökre, ahol nyilvánosan vagy nem nyilvánosan Isten törvényén átgyalogoltunk, akkor azt mondja a Szentírás, hogy hű az Isten, és megbocsájt nekünk. Így hívlak benneteket is bűnbánatra, és így bátorítalak benneteket arra, hogy amikor fölismerjük azt, hogy az Isten törvényét megszegtük, és azt a keretrendszert, amit ő nekünk adott, nem tartottuk tiszteletbe, és ezzel őt magát vetettük meg, akkor bátorítalak benneteket arra, hogy tartsatok bűnbánatot. És keressétek a bocsánatot Jézus Krisztus által az Atya színe előtt. Jézus azt mondja nekünk, és azt tanítja, hogy a törvény szegés az a szívben kezdődik, és ezért az embernek a szívére kell ügyelnie. Onnan indul ki minden. A gyökerekre mutat rá, és azt mondja, ott kell nekünk megfékeznünk a dolgokat. Ha szeretjük Istent, ha az ő törvényét a szívünkbe írjuk, testvérek, akkor megváltoznak a mi indulataink. Adja Isten, hogy az Úr törvényeit megismerjük, adja Isten, hogy ezeket a törvényeket ne csak megismerjük, hanem elfogadjuk, mint egyetlen igazságot, mint örökkévaló tekintélyt, és hogyha ezt megtesszük, akkor ez át fogja írni a mi egész gondolkozásunkat és egész viselkedésünket. Így válik majd lehetségessé az, hogy Isten törvénye eligazítássá válik a mi életünkbe arra nézve, hogy hogyan élhetünk az ő tetszésére. Segítsen ebben az elkövetkezendő héten is az Úr bennünket. Amen.